jöjj el közénk, és áldj meg bennünket, kérünk, gyógyíts meg családfánkat. Te tudod, milyen sok seb, bánat, szomorúság, bűn terheli, ami elmúlt 100 évünket, őseink életét. Szabadíts meg minket ezektől, és ajándékozz nekünk békességet, tiszta szívűséget, és őszinte szeretetet. Amen. Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
nevében. Amen.
Elkezdhetjük, foglaljuk helyet. Kinek van otthon kutyája? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapasztaltátok-e már azt, hogy a kutya megérzi, amikor jöttök hazafelé? Több film is készült erről az eseményről, hogy a kutya egy adott időpontba hegyezi a fülét, és rohan le a kapuba, mert valahol az út végén jön haza a gazdája. Sőt, olyan is volt, aki előre ment a gazdája elé, hogy amikor kilépett a munkahelyéről, akkor már ott várta a munkahelye kapujában. De hogyan történhetett ez meg? Mi volt az érzéke a kutyának, némely esetben a macskának is, hogy mi történhetett, hogy ő megérezte, hogy jönni fog gazdája, szeretett gazdája. Sőt, olyat is hallottam, hogy amikor meghalt a gazda, kiment a sírra, ráfeküdt a sírra, és nem mozdul le addig, amíg meg nem döglött. Ez egy borzasztó. De mégis a hűségnek a csodája. Tehát ezt hívjuk morfogenetikus mezőnek. Más tudomány ág is foglalkozik ezzel a témával, vagy ezzel a névvel, de mi kifejezetten vallás erkölcsi szempontból nézzük ezt. Tehát morfogenetikus mező, ez hasonló ahhoz, ami a gravitáció, hogy nem látjuk, hogy működik a gravitáció, de van. Ha lejtünk egy téglát, akkor az lefelé esik, Cosby Temple felé. Tehát voltak olyan esetek is, amikor Angliában egy hölgyet operáltak a veséjével, és 10.000 kilométerre Amerikába az ikertestvére fölhívta telefonon másnap, hogy mi történt veled, mert fájt a mesém. Tehát ez a szinkronitás, hogy ugyanabban az időben, ugyanazt a tájékot megérintette a fájdalom. Tehát ez, amikor nem lehet meghatározni a távolságnak a működését, mert ez túl van a téren és az időn. Teljesen független. Csak létezik ez a morfogenetikus mező. És akkor izgalmasabb a dolog, amikor ez a múltat is érintheti. Tehát a múltból is lehetnek olyan események, olyan történések, amik a mába érvényesülnek. Gyere, Bertold, itt is van. Tehát előfordulhat olyan eset, hogy előfordulsz, hogy most a jelen évtizedben egy 18 éves fiúnak
nem szól fönt.
Egyáltalán.
Ugye nem tudom.
Sőt, elhalljuk minden.
Bekapcsolták? Most már lejöttek, úgyhogy.
Aha. Tehát lényegében ott tartottuk, hogy olyan is előfordult, hogy egy fiúnak az elmúlt évek közül, most nem emlékszem melyik évben, hirtelen nagyon nagy nyugtalanság, fájdalom, szomorúság tört rá, és az orvosok nem tudtak megállapodni, hogy mi miatt történik ez a fájdalom. És akkor a pszichiáter, orvos, nem tudok mit csinálni, a pszichiáter végig gondolta. Tessék?
Működik minden.
Köszönöm. A pszichiáter kitalálta, hogy végig megy a családfán, és kiderült, hogy ugyanabban az időben, amikor ő rátört ez a nagy fájdalom, meg szomorúság, az egyik ősét Auschwitzbe kínoszták, elfogták és kínoszták. És amikor beszélt vele ez a pszichiáter, megbocsátást és imádságot, stb., akkor elmúlt egy fél óra múlva teljesen ez a fájdalom, meg szomorúság, és teljesen rendbe jött. Tehát itt a múlt és a jelen így fogott össze, hogy ez a morfogenetikus mező így kezdett el hatni rá. Tehát amikor vannak ilyen megérzéseink, fájdalmaink, hirtelen szomorúságaink, aminek nem tudjuk a magyarázatát, akkor lehet, hogy valamelyik családfánk kér gyógyulást, megbocsátást, vagy valamilyen más módon való dolgoknak az elrendezését. Egy édesanyával szintén előfordult, hogy 44-ben a szívéhez kapott, és hirtelen bevillant egy kép a szemébe, hogy az ő fia a Oroszországban találat érte, összeesett és meghalt a harcban. És megfigyelte, hogy melyik órában, és fölhívta később aztán egy barátját, és pontosan megegyezte, hogy mellette halt meg, ugyanazon a napon és ugyanabban az időben. Tehát ilyen is előfordulhat. Ezt is a morfogenetikus mezőnek tulajdonítjuk, hogy nem tudjuk hogyan és mi módon, csak egyszerűen létrejött egy ilyen esemény, ami hirtelen megmagyarázhatatlan volt. Tehát a családfáj való imát azért használjuk és gyakoroljuk, hogy meggyógyítsuk a családfa fájdalmas eseményeit, bűneit. De sok minden lehetett az elmúlt évben. És ez azért is fontos, mert valójában vannak hozzátartozóink, vagy van, akinek van gyermeke, tehát ez tovább adódik, hogyha most nem gyógyítjuk meg. És saját magunk érdekében is, meg az utódaink érdekében is fontos a gyógyítás folyamata, hogy létrejön egy tisztulás, szabadulás, mert ez összefügg a démoni léttel, hogy az is befolyásolja a családfánkat. Tehát nem véletlen az, hogy Magyarországon növekszik az alkoholizmus, a drogozás, a gyilkosság. Tehát ezek mögött ott lehetnek olyan indulatok, feszültségek, amik nincsenek feloldva. Tehát igazságtalan bebörtönzések Rákosi idejében, vagy igazságtalan elbocsátások munkahelyről, vagy meghurcolások, tehát ezek mind tovább adódnak, és benne van a népnek a tudatában, egy láthatatlan mezőbe, és ezek működnek ma is, hogyha nem gyógyítjuk meg a családfánkat, és nem kérjük Istentől a szabadulást. Azt tudjuk, hogy a jó és a rossz tulajdonságok öröklődnek, tehát akár egy zenei képességet, vagy más képességet öröklünk a szüleinktől, vagy ugyanúgy a rossz tulajdonságokat, rossz hajlamokat örököljük, akár az alkoholvágyat, vagy valami más, és azok megterhelik sok embernek az életét. Tehát ehhez hasonló, hogy örökölhetnek lelki, erkölcsi dolgokat, eseményeket, fájdalmakat is, amik meggyógyítható az imádság által és a szentmise által. Hogy a orvos megkérdezi, hogyha akár egy skizofrénia vagy súlyos depresszió kitör, hogy volt-e ilyen, előfordult-e a rokonságba, és következtet arra, hogyha volt, akkor az összefügg a jelen állapottal. Hát ezért is fontos, hogy gyógyuljanak a sebek, hogy minél kevesebb rossz hatás érjen bennünket. És a generációs bűnök a Szentírásra építjük természetesen, ezeket a generációs bűnök hatással lehetnek családfánkra. Azoknak a vétkét írja a kivonulás 25, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. Tehát ez 4 nemzedéket jelent, de lehet természetes 5 is, vagy 6 is, vagy 7 nemzedék is. Tehát összefügg az életünk az őseink életével. Tehát azért fontos, hogy kiimádkozzuk azokat a bűnöket, sebeket, gyógyítsuk, amik előfordultak az őseink életével. Természetesen, hogyha elkezdünk nyomozni, akkor van olyan szülő vagy dédszülő, aki elhessegeti a témát, hogy nem akar beszélni az ősök bűneiről. Itt elmondhatjuk, hogy nem ítélkezni akarunk, hanem gyógyítani és szabadítani. Tehát ne értsen félre bennünket, nem akarunk illetéktelenül valakit pellengére állítani, hanem egyszerűen tudatosítani azt, hogy vannak olyan dolgok, amik nem múlhatnak el, vagy értve nem múlnak el, és imádkozni kell a gyógyulásért. Tehát, hogy az orvosnak el kell mondanunk, hogy mi fáj. Akármennyire szégyeljük, elmondjuk, ez fáj. Ugyanígy van a lelki témával is, hogy ugyanúgy kell elmondani, hogy itt fáj Istennek, és kérni rá a gyógyulást. Tehát a 20. század tele van háborús eseményekkel, kitelepítésekkel, üldözésekkel, kínzásokkal, erőszaktevésekkel. Tehát föl se lehet sorolni azt a méretetlen sok gyötrelmet, amit hoztak létre a háború, és az utána következő politikai rendszerek. Tehát ezeknek az eseményeknek a következményeként az emberek szívében fölmerült a gyűlölet, a harag, az igazságtalanság fölháborította őket, de nem tudtak érvényt szerezni az igazságnak, mert hiszen akkor börtönbe kerültek volna. Tehát maradt az elfolytás, a gyötrelem, a belső fájdalom, amit ki kell imádkozni, hogy ne legyen bennünk még rosszabb esemény. A jó tulajdonságokért, amit örököltünk teljes mértékében, hálát adhatunk, megköszönjük az Úrnak, hogy milyen szép értékeket kaptunk a szüleinktől, vagy nagyszüleinktől, a rossz tulajdonságokat pedig oda viszük Isten elé, hogy gyógyítsa meg bennünk. Tehát az Úr meg akar szabadítani bennünket. Meg akar szabadítani azoktól az eseményektől, amelyeket őseink elkövettek, akár a világháború előtt vagy alatt. Volt, hogy valakit minden vagyonától megfosztottak egyik napra a másikra, mert valaki haragudott rá és megrágalmazta, és emiatt az AVH elvitte. Tehát nem ítélkezünk, hanem közben járunk, imádkozunk, hogy adjon az Úr erőt ahhoz, hogy ezeket mind Isten elé tudjuk vinni. Most itt van a nép vezetőinek felelőssége. Erre a klasszikus példa a Dávid király esete, aki, mint ismerjük a történetet, elcsábította egy hadvezérének a feleségét, Beszabét, és mikor kiderült a dolog, akkor a hadvezérnél küldött egy levelet az ütközetbe, a tábornoknak, hogy ezt az embert állítsák az első sorba, hogy elveszem, és valóban meghalt. És éppen ezért a gyilkosság, házasságtörés bűne történt Dávid király életében, és akkor Nátán próféta jött rögtön másnap, és azt mondta, az Úr azt üzeni neked, hogy a kard nem fog eltávozni az országból és a te családodból. És akkor, mint ismerjük a Szentírásból, az egyik elsőszülött fia Ámon megerőszakolta a húgát Támárt, emiatt másik fia Abszalom megölte Ámont, és ugyanakkor föllázott apja ellen, és el akarta venni a királyságát, és így ment tovább ez a bűn, úgyhogy a nép közül 70 ezer ember meghalt a pestis betegségben. Arra az Úr megkérdezte Dávidot, hogy most az emberektől akarsz szenvedni, vagy az Istentől. És akkor azt mondta, hogy az Úr kezébe akarom adni magamat. És amikor a 70 ezer ember meghalt, akkor a öldöklő angyalt megállította az Úr, és utána tudott Dávid király tovább élni és fejlődni. Tehát a Bibliában a királynak a bűne áthárult következményként a nép életében. Hát most alkalmazzuk ezt a mai világra, akkor Európa királyai, vagy az miniszterelnökei, ha így bűnt követtek el, akkor a népnek szenvedése kerül bele. Ez a következmény, tehát ez azt is jelenti, hogy imádkozni kell az ország vezetőiért, elnökeiért, mert különben ránk súlyt, ránk nehezül az a büntetés, amit a rendetlen király vagy elnök elkövetett. Tehát ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz, gyógyításhoz, hogy ne engedjük, hogy rossz vezetőink legyenek, hogy Európában rombolás uralkodjon, hanem imádkozni kell, hogy az Úr hárítsa el az ő bűneiket, bocsássa meg, és adjon békét és tiszta életet. Dávid király, amikor felismerte felelősséget, az 51. Zsoltárt imádkozta, illetve ő írta, úgyhogy ezt otthon olvassuk el, az egyik legszebb bűnbánati imádság, és Szent Jónás alkalmával jó ezt is nekünk előkészületként elolvasnunk, elimádkozzunk, hogy megértsük, vagy megérezzük a bűnbánat mélységét. Tehát bűnbánattal, imádsággal, megbocsátással, szenvedéseink felajánlásával lehet gyógyítani családfánkat, lehet kisebbíteni azokat a következményeket, amelyek az őseink bűneiből jöttek létre. Az Úr akarja, hogy akarja, hogy gyógyuljon a családfánk és mi magunk is. Biztos hallottatok már olyan esetről, amikor egy édesapa fiúpárti volt, és amikor halálát érte közeledni, akkor a örökséget úgy osztotta meg, hogy a lánynak semmit nem adott, és a fiúnak meg mindent. És emiatt a lány egy életről szólóan meggyűlölte az apját és a testvérét. Nem állt velük szóba évtizedeken keresztül. Tehát ilyen következménye lehet a családfában egy igazságtalan örökhagyás, és tönkreteszi teljesen a jövőt egy édesapa, amikor így gondolkodik. Élt egy üknagyapa egy kisvárosban, aki vezető pozícióban volt, és sok szegény embert megkárosított, sőt egy alkalommal gyilkosságot is elkövetett, büntetlenül megúszta, és emiatt az egész kisváros megutálta. És ez tartott évtizedeken keresztül ez az utálat, mert senki nem bocsátott meg, senki nem hívta el a figyelmet arra, hogy itt valamit tenni kellene. És akkor végül a plébános azt mondta a család jelenlegi élevének, tehát eltelt 40-50 év, vagy még több is, tehát ha ők nagyobb, akkor lehet, hogy 60-70 év is. Azt mondta a családnak, hogy tartsanak egy gregorián misét. Biztos ismeritek ezt a fogalmat, 30 napig egymás után kell a szentmisét bemutatni. A család tagjai, szülők, gyerekek, nagyszülők minden nap elmentek a gregorián szentmisére, és a szegényeknek is adakoztak, úgyhogy a 30 év letelte után megváltozott a kisvárosnak a hozzáállása, és elkezdtek ők maguk is gyarapodni, mert előtte nagyon csődbe ment a vállalkozásuk, rendeződött a különféle kapcsolatuk, és szépen tudtak tovább élni. Tehát az imádságnak, szentmise áldozatnak ilyen nagy hatása tud lenni. Jobb könyvében találunk egy nagyon érdekes részt, lányai, fiai, tehát 10-12 volt most hirtelen, nem emlékszem, és amikor elmentek hétvégén mulatozni, akkor másnap Jobb bemutatott egy tiszteletbeli, istentiszteleti áldozatot, föláldozott egy bárányt, hogy az Úr, ha esetleg a gyerekek vétkeztek, bocsásson meg nekik, és adjon nekik békét és új életet. Hát átfordítva a mai időkre, szentmise áldozatot föl lehet ajánlani a gyermekeinkért, ismerőseinkért, barátainkért, hogy az Úr vegye el a szívükből a káromlásokat, rossz szeretteket, hogy így megtisztuljon a családfán. Lehet szentségimádást is felajánlani, hogy Jézus jelenlétében kiöntjük a szívünket, hogy milyen fájdalmas események vannak a családunkban, és hogy kérjük az Urat, hogy ajándékozzon békességet és megtérést az egész családnak. Még érdekesebb, hogy egy idős házaspár elmondta, hogy 6 felnőtt gyermekük van, és mind a 6 megházasodott, és mind a 6-nak terméketlensége volt egy. És nem tudták, hogy mi történik, hogy lehet ez orvosilag megmagyarázhatatlan. És akkor szintén elmentek a plébánoshoz, aki kinyomozta a családfát, és fölismerték, hogy egy déd nagymama, tehát szintén legalább 80-100 évvel előtte élt, egy orvosnő egy klinikát vezetett, ahol több száz abortuszt követett el. És akkor szintén azt mondta a családnak, hogy minden nap jöjjenek el szentmisére, imádkozzanak a nagymama bűneinek bocsánatáért, és a házat, a klinikát adják el és osszák ki a szegényeknek. És ezt megcsinálták szó szerint, és amikor ez megtörtént a szentmiség után és az eladás után, azt vették észre, hogy egy év múlva minden 6 családnak gyermeke született. Tehát ilyen óriási hatással van, hogy valaki elrendezi a család bűneit, hibáit, bűneit és olyan mélységeit, amelyek sokszor sok száz embernek tökéletét elég jelentette, Isten végtelen irgalma új életet tudok hozni. Végül a kommunizmus, mint bálványimádás. Hát ez is egy nagyon érdekes, hogy egy külföldi prédikátor hívta fel erre a magyar nép figyelmét. Otto Bixler, angol igeérdeklő mondta, hogy a kommunizmus, amit 45 évig élt át Közép-Kelet-Európa, hogy teljesen azonos volt a bálványimádással. Minden művelődési házba ott voltak a bálványok, ugye tudjuk, Marx, Engels, Lenin, Stalin, és amikor belépett valaki a otthonba, akkor látta a falon, és akkor tudatosította, hogy ezek a nép vezetői. Ugyanakkor kötelező volt tantételt is elfogadni, tehát ilyen tantétel volt a ateizmus, utána a evolúció, a darwini evolúció, és a párt minden intézmény fölé helyezése. Tehát amit a párt mondott, azt kellett elfogadni és engedelmeskedni. És aki szidalmazta a pártot, az könnyen a börtönbe kerülhetett rövid időn belül. Ugyanakkor ott van a jövő utópiája, mert mennyországot ígértek, hogy mindenki egyformán vehet a föld javaiból, mindenki egyenlő elbírálás alá esik, és mindenki részesülhet a boldogságból. Hát ez nem történt, meg tudjuk. Tehát a hamis istenek ott voltak az ideológiához, és ott volt az AVH, aki betartotta az emberekkel mindezeket a hamis tanításokat. A pártitkárok voltak a papok, akik tanították az embereket, és köteleztek mindenkit, hogy ne eskesse a gyerekeit a templomba. Legjobb, ha nem is járatja a templomba, mert akkor nem veszik föl a középiskolába. Tehát ilyenekkel riogatták a népet évtizedeken keresztül. És voltak dicsőítő énekek, föl-földi rabjai a földnek, talán ismerjük is néhányan, amit újra és újra kellett énekelni, különösen a május elsői felmondulás alkalmával. Tehát ezek a dolgok tulajdonképpen démoni megkötözöttségeket hoztak létre az emberek szívében, mert kialakul sok emberben az Isten ellenesség, a cinizmus, a közömbösség, a megfélemlítés, a megbélyegzés, a kiközösítés, a megalkuvás. Tehát itt is föl lehet sorolni, hogy mennyire megnyomorították 45 év alatt az emberek lelkét. Ahogy mondta az egyik evangélikus lelkész, hogy beszélt egy orosz katonával az Istenről, és az elmondta, hogy minden nap is az iskolában, a tanítás előtt hangosan kellett mondani, hogy nincs Isten, nem hiszünk benne. Hát el tudjuk képzelni, hogy ez mit hozott létre a lélekben. Tehát Isten uralma alá kell helyezni magunkat, elfogadni az ő vezetését, elfogadni az ő szeretetét, hinni abba, hogy Isten mennyire jót akar és erőt akar adni nekünk. Tehát ez egy döntés kérdése, hogyha fölismerjük a családfánkban ilyen eseményeket vagy történéseket, akkor elutasíthatjuk, saját magunk imádkoztatunk ezért, hogy Jézus nevében elutasítom a kommunizmus bálványimádásait, elutasítom azokat a kötelékeket, amelyektől a szívemet, lelkemet megkötözték. Tehát, ha a sérelmeket átadjuk Istennek, akkor megszűnik bennünk a harag, gyűlölet. Előfordulnak halálesetek, családi tragédiák, amikor vádoljuk Istent, ezt is átadjuk az Úrnak. Az is lehet, hogy valaki nem bánta meg a gonoszságot, vagy abortuszt, itt is imádkozni, hogy az Úr bocsássa meg. Tehát a család, ha szabadítása alatt az történik, hogy megszabadulunk azoktól a terhektől, azoktól a következményektől, vagy betegségektől, amelyek a bűnök következtében alakultak ki a családvában. Előfordulhat az is, hogyha van véletlenül volt egy nagyon-nagyon gonosz ember az őseink között, és esetleg elkárhozott, akkor azt is kimondhatjuk, hogy Istenem, elhatárolom magamat ettől az őstől, ha véletlenül mégis megtörtént a kárhozat, hogy semmi hatással ne legyen rám, és ne legyen rossz az életemben. Tehát mindannyian érezhetünk lehangolódásokat, félelmeket, aggodalmakat, és amikor ezek elkezdenek uralkodni fölöttünk. Tehát nem egy pillanatnyi lehangolásról van szó, hanem heteken, hónapokon keresztül. Ezt is betudhatjuk a családfa gyógyulatlan sebeit, és ezért imádkozhatunk, és szentmisét mutathatunk be értünk. Kérhetjük a Szent Lelket, hogy adjon világosságot, hogy mi történhetett az őseinkkel 40-50 vagy akár 100 évvel ezelőtt, vagy a háborúban. Mi történhetett, milyen sebek terhelik a családfánkat. Az is előfordult már, hogy megmagyarázhatatlan, hogy egy anya mesélte, megmagyarázhatatlan Isten ellenesség van a családban. És ha rákérdezett, hogy miért, nem tudnak mondani semmit, de amikor kimondják a Isten nevét, vagy a szentmisét, akkor valami megfoghatatlan gyűlölet fogalmazódik meg a családokban, és elkezdenek veszekedni, vagy kiabálni, hogy ne beszéljenek erről. Tehát itt is a család a hátteréről lehet szó, hogy valami nem gyógyult meg az őseink életében. Tehát ezek mögött a sérelmek mögött ott lehet a démoni működés is, amivel megkötözték a családfánkat. Tehát ezért kell kérni a Szentlélek bölcsességét, hogy ezt a szép feladatot elkezdjük művelni, hogy gyógyítsuk őseink, sebeit, életét, családfánkat, hogy minél tisztább legyen a légkör, a világ körülöttünk, és főleg utódaink ne kapják el azokat a problémát, a félelmeket, amelyek tönketették az eddigi életét. A kérdéseknél megemlíthetjük azt, hogy imádkoztam egy családfám gyógyulásáért és szabadulásáért. Hogy rendszeresen imádkozom-e, úgy is lehet. Voltak-e rokonaim, akik a kommunizmus áldozatai lettek, tehát bebörtönözték, vagy megölték őket. Voltak-e rokonaim, akik a kommunista párt egyházellenes ideológiáját vallották. Aki részletesen szeretné ezeket a témákat elolvasni, végiggondolni, itt van a Hems atyának a könyve, a Te családfád gyógyítása. Volt már valaki, aki olvasgatta? Oké.
Okay. Tudom, hogy ugyanaz írta. Volt ennek egy másik kérdése is, mert ez a cím volt másik.
Hát volt a kékfedelő, az angolpszichiáter, a családfád gyógyítása. Ez pedig a Te családfád gyógyítása. Vagy volt ilyen is, hogy a remény üzenete egy édesanyának az elmondása, hogy hogyan nyomozta ki a édesapja, vagy a férje betegségét, és hogyan gyógyult a család. Azon kívül van egy úgynevezett Jézus szíve szolgálat, amikor a Lozánó könyvön keresztül vannak ilyen gyógyító alkalmak első pénteken, ezt a Fírer Zsuzsa szolgálja. Tehát itt telefonon lehet érdeklődni, és akkor megbeszélni, hogyha valaki egy ilyen hosszú megbeszélést akar a múltjáról, életéről tartani. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.
Kezdetben most és mindörökké. Amen.